reggeli személy.
Mihály Péter, közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusza a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt van.
Örömmel.
És gazdaságról, meg egészségügyről, meg ezek összefüggéseiről is fogunk beszélgetni. Kezdjük nagyképpel az európai gazdaságok, meg különösen azok, amiknek hatása van a magyar gazdaság fejlődésére, és tőlünk függetlenül lesz majd valamilyen a teljesítményük ebben az évben. Azok hogyan néznek ki most így 2015 elején?
Hát, ha nagyon röviden akarok válaszolni, akkor azt mondanám, hogy úgy néznek ki ezek az európai gazdaságok, ahogy ki kell nézniük. A világ összes országa versenyez egymással, és természetesen a lassabban fejlődő, a lassabb szintről, vagy alacsonyabb szintről induló ország gyorsabban fejlődnek, mint a mások. Képzeljük el, mit gondolnának a kedves klubrádió hallgatók, vagy az átlag olvasó, hogyha azt olvasná az újságban, hogy Európa és Amerika egyre gyorsabban fejlődik, és a fejlődő országok lemaradnak. Hát óriási probléma lenne. Tehát az, hogy a fejlődő országok, Kína, India most csak a nagyokra koncentrálva, gyorsabban fejlődik, mint Európa vagy Amerika, az teljesen rendben van. Ez egy társadalmi igazságossági folyamat, csak az emberek hajlamosak mindenben a negatívumokat látni, hogy jaj, szegény Európa lemaradt. De hát Európában még mindig sokkalta jobban élnek az emberek, mint Ázsiában.
De konkrétan Németország és Franciaország kapcsán szoktak stagnálásról, megtorpanásról beszélni, illetve hát ott is voltak adatok, amikhez képest, vagy előrejelzések, amikhez képest úgy néz ki, hogy kisebb lesz a növekedés. Igaz, hogy ilyen nagyon alacsony különbségre
igen,
beszélünk.
Igen, kisebb a növekedés, de hát pont arról van szó, hogy azért kell kisebbnek lenni a növekedésnek, mert másút nagyon. Tehát a fejlődő országokban, Indiában, Kínában ezt a két országot szokták mondani, hogy gyorsabban fejlődik. Hát ez másképp nem jön ki. Ha Németországban, Franciaországban, Angliában gyorsabban fejlődne a gazdaság, mint a fejlődő országban, akkor a fejlődő országok egyre jobban lemaradnának.
Hát de magukhoz képest mondják, hogy nem 1% lesz, hanem 0,7%. Tehát, hogy
ez igaz,
ilyen...
de ez a matematikából következik. Ha valaki gyorsabb, mint a másik, akkor a másik lassabb, mint az egyik. Nem tud másképp kijönni.
A magyar választót minden bizonnyal az érdekli egy éves táblatban, hogy ő jobban fog-e élni, és amikor azt hallja, hogy a német gazdaság rosszabbul teljesít, és van valami fogalma arról, hogy ez az ő életére hatással van, akkor viszont arra fog gondolni, hogy idén mi lesz, és hát nem arra, hogy egyébként 10 éves összehasonlításban Európa is fog növekedni, Kína meg India kicsit jobban fog növekedni, de hogy egyébként meg jobban fogunk élni, tehát szuper lesz, hanem azt mondja, hogy én most akarok jobban élni.
Igen, ez egy természetes igénye az embereknek. Nem feltétlenül kielégíthető. Emberek ezt szeretnék, hogy ez legyen, de nem ez lesz.
De az mit jelent, hogy nem ez lesz? Tehát ugye azt tudjuk, hogy nagyon kitett a magyar gazdaság, erről nyilván fogunk beszélni, igen, hogy miért ennyire kitett a magyar gazdaság, de amikor arról beszélünk, hogy stagnálás van Németországban, ami velünk nagyon szoros kapcsolatban van, akkor az ránk nézve mit jelent egészen konkrétan?
Hát természetesen jobb lenne, hogyha Németország gyorsabban fejlődne Magyarország szempontjából, ha azt is mondhatnánk, jobb lenne a magyar gazdaság szempontjából, ha mondjuk földrajzi értelemben, fizikai távolság értelmében közelebb lennénk Indiához vagy Kínához, de nem ott vagyunk. Tehát minket, a mi gazdasági körülményeinket Németország, Anglia, Franciaország, ezek határozzák meg, de ezzel nem lehet változtatni, mert itt vagyunk, ezekkel az országokkal kereskedünk, és azért a közgazdasági elmélet azt tanítja, hogy az egymáshoz közel fekvő országok kereskednek egymással, és hatnak egymásra. Egyszerűen a szállítás miatt. A kultúráról nem is beszélve.
Donald Trump meg az ő vámjai, azok megállíthatják az európai növekedést a következő 1-2 évre mondjuk?
Hát ez az $1 millió kérdés. Sajnos Donald Trump teljes mértékben kiszámíthatatlan. Tehát senki nem tudja a világon, hogy valójában mit fog csinálni január 20-át követően, hogy elnök lesz. Hogy bevezeti a vámokat, ki kellen vezeti be, milyen termékekre. Ez a legnagyobb bizonytalanság, amiről megint a közgazdasági elmélet azt tanítja, hogy a bizonytalanság az rontja a kilátásokat. Tehát önmagában az a tény, hogy valami fajta fordulat fog történni január 20-án, csak nem tudjuk, hogy micsoda, az biztos, hogy az amerikai gazdaságra is rosszul hat, az európai gazdaságra is. Tehát ha mind, ahogy közgazdászok szokták mondani, ceteris paribus, tehát minden egyéb körülményt vélt változatlannak téve, az, hogy egy ilyen kiszámíthatatlan pasas lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke, ez baj. Ez nem kérdés, ez csak ártani, árthat, ártani is fog.
Tehát akkor most a Magyarországra nézzük, ugye az, arról nagyon régóta beszélnek a elemzők, már körülbelül azóta, mert Orbán Viktor a győzelmi jelentéseit megírta, hogy mostantól békeköltségvetés, visszapattanás, repülőrajt, és még sorolhatnám, mert akkor mondták, hogy ez nem pont így lesz, és éppen pont a kiszámíthatatlanság, a védővámok és egyebek miatt, de van arra bármilyen elképzelés, hogy konkrétan ez nekünk mit okozhat, vagy hát ez tényleg majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog minket negatívan érinteni.
Hát körülbelül annyit lehet biztosan tudni, hogy a magyar gazdasági növekedés ebben az évben, tehát 2026-ben nem lesz lényegesen magasabb, mint 2024-ben. Most lehet, hogy 0,5%-kal igen, vagy 1%-kal, de ez nem számít. Az, amit az emberek éreznek, amikor úgy érzik, hogy változik a életminőségük, az körülbelül 3-4%-ot jelent évente, és a második, harmadik év után veszik észre az emberek, hogy na hát tényleg jobban élünk. De hát erről szó nincs egyenlőre.
A magyar gazdaság képes egyébként jó körülmények között 2-3%-ra, mert persze voltak nagyszerű évek ilyen szempontból, amikor az emberek érezték, hogy jobban élnek, meg jobban is éltek tényleg, de hogyha ezt mondjuk 5 vagy 10 éves távlatban nézzük, akkor azt szokták mondani, hogy hát itt ilyen 2% körül itt tud évente a magyar gazdaság, csak lehet, hogy vannak jó évek, meg rosszabb évek.
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak olyan évek, amikor a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy erősítse, gyorsítsa a növekedést, például a költségvetési hiány növelésével, az infláció elengedésével, és akkor az ideiglenesen eredményeket hoz, utána jön a koplalás, a visszaütés ideje, amikor kiderül, hogy mégsem lehet az a költségvetést kiadásait túlságosan szétfeszíteni, mégsem lehet az árakat elengedni, és akkor jön a fékeződés. És akkor ebből átlagosan, igen, én nekem határozott meggyőződésem, hogy a magyar gazdaság körülbelül 2%-kal tud hosszú távon növekedni. És erre van egy nagyon kézenfekvő és egyszerű magyarázat. Ugye Magyarországon most durván számolva 5 millió ember dolgozik. Minden ember, aki dolgozik, meg a jövő évben is dolgozik, az valamivel jobban fog dolgozni. Mert gyakorlottabb lesz, tapasztaltabb lesz, sikerei lesznek, stb. Most ez a különbség, ezt hívják termelékenység növekedésnek. Hogy mennyit tud a termelékenység javulni. És ennek az 5 millió embernek körülbelül 2%-ot javul a termelékenysége hosszú távon. Ismétlem, ha pénzt pumpálunk a gazdaságba, akkor ez lehet 3 is, meg 4 is, de utána jön a visszacsapás. És akkor meg lemegy 0-ra, vagy -1-re. És akkor átlagban megint a 2-nél vagyunk.
Most szerintem tipikusan az az évben, amikor már rá kellett, hogy jöjjön a kormány, hogy a költségvetési kiadások nem növelhetőek tovább, viszont hát választás előtti év van. Ön mire tippel, hogy ezt hogyan fogja kiegyensúlyozni, vagy hát nem a jó szóra a kiegyensúlyozás, de hát itt nyilvánvalóan kell arra számítani, hogy osztogatni akarnak, de közben meg elszállt a költségvetés, és hát elég komoly.
Igen, osztogatni mindig lehet, és annak az osztogatásnak egy ilyen kis országban, mint Magyarország, lényegében egy korlátja van. Külföldről adnak-e hitelt nekünk? És a válasz az, hogy általában igen. A kormány, ez a kormány, az előző kormány, meg az előző kormány, 6 hónapra, 1 évre mindig megbízható partnere a külföldnek, tehát aki nekünk kölcsön ad, az számíthat arra, hogy visszakapja a pénzét. És akkor ad pénzt kölcsön. Ja, hogy magas kamatot kér? Hát igen. Ha a kormány hajlandó kifizetni ezeket a magas kamatokat, most ideértve például azt a kényszerhelyzetet, ami abból adódik, hogy az Európai Uniótól az ingyen pénz nem jön, hát akkor lesz hitel. Tehát ez az egyetlen korlát. Ha bármi okból a külföldiek megrémülnek, és az lehet egy magyar speciális ok, most direkt szélsőséges dolgot mondok, és jó, hogy érezhető legyen az irracionalitása. Magyarországot elpusztítja a hurikán. A akkor nyilván nem fognak hitelt adni, akkor nyilván nem lesz kölcsön, akkor nyilván nem lehet több pénzt költeni. De hát nem ez a reális, nem lesz hurikán. Ha a magyar gazdaságban szokásos módon döcög tova, akkor mindig lesz annyi hitel, amihez kell, és ezzel a jövő évi, vagy a két év múlvai helyzetet ássa alá a kormány, de ez a kormány nem érdekli. És addig, amíg a szavazók nem mennek ki az utcára, és addig a szavazókat sem érdekli, és akkor marad ez a helyzet. És hosszú idő átlagában marad ez az 2%-os növekedés, ami természetesen végső soron a lemaradásunkat fokozza.
Amikor azt mondta az előbb, hogy az idei évben a gazdaság teljesítménye nem lesz sokkal jobb, mint az előzőben, akkor az árnyalható lehet azzal, hogy a különböző gazdaságpolitikai intézkedések, amikre most utaltunk pénzpumpa valamibe, az megváltoztathatja ezt? Elvesz a jövő évből, vagy a két évvel későbbi évből pár százalékot, és odaadja ennek az évnek, és akkor lehet, hogy majd pont épp a választás előtt alakul úgy, hogy az emberek azt fogják érezni, hogy egy picit jobban élnek, meg a gazdasági szereplők is azt érzik, hogy beindult a magyar gazdaság?
Ez a legvalószínűbb forgatókönyv, tehát, hogy föl lehet gyorsítani a növekedést, de azért nagyon érdekes nemzetközi tapasztalatok vannak, és tulajdonképpen magyar tapasztalatok is, hogy tudnék, az emberek nem kizárólag a pénztárcájuk alapján szavaznak. Az amerikai elnökválasztás, ami most zajlott a szemünk láttára, ugye az elmúlt fél évben, az amerikai gazdaság kiválóan teljesít, és a hatalmon lévő kormányzat megbukott, nem is kicsit, nagyot, mert az embereket nem érdekelte. Nem érdekelte a GDP, nem érdekelte a munkanélküliség, egy dolog érdekelte, az infláció, és az infláció elég volt ahhoz, hogy az egyébként kiválóan teljesítő amerikai kormányzat megbukjon. Ilyen van.
Igen, ez az érzet, hogy az emberek hogy érzik, hogy élnek, és ez, hát ön is pont erről beszél, hogy ez nem megváltoztatható gyakorlatilag egyik hónapról másikra, pláne nem, amikor ennyire súlyos gazdasági
probléma. De megváltoztatható, és megint az amerikai példát mondanám, amikor Biden elnök elkezdett fizikai értelemben egyre rosszabbul szerepelni, akkor közvélemény ilyen cunámiszerűen megfordult. És mindenki arról beszélt, hogy öreg ez az elnök, nem lehet így Amerikát vezetni. Ettől még Amerika jól volt vezetve. Az amerikai kormányzat jól működött, a GDP jól működött, az infláció is lényegesen lecsökkent, alacsonyabb szinten, mint Magyarország. De az embereket ez nem érdekelte. Szóval ilyenek vannak. Ilyen változások, és ezért van jelentősége, vagy lehet jelentősége az ilyen váratlan eseményeknek, mint merénylet, meg meghal valaki, meg lelövik. Ezek befolyásolják a dolgokat, és túllép azon a közvetlen hatáson, amit a gazdaság teljesítménye egyik évre a másikra változni tud.
A magyar gazdaság is papíron jobban muzsikált, mint az előző évben, meg az embereknek a reálbére ebben az évben megint csak KSH alapon papíron növekedett, aztán persze nyilván az átlag az más, mint a egyes ember szintjén, hogy mi történik. A mostani megítélése a magyar gazdaság teljesítményének a társadalom által, legalábbis ami a számokból látszik, az rosszabb akár, mint a valóság, vagy azok a számok, amiket nézünk, meg amiket az amerikaiak is mondtak, amikor még azt gondolták, hogy a demokraták megnyerik majd ezt a választást, azok nem azt mutatják, amit az emberek éreznek, mondjuk a pénztárcájukban, vagy a boltban, vagy a saját valóságukban.
Itt azért megint egy kicsit precízebben kell fogalmazni. Nem arról van szó, hogy az emberek egyféleképpen gondolkoznak. Meg vannak elégedve, vagy nincsenek meg elégedve. Arról van szó, hogy az elégedettek és az elégedetlenek aránya valahol 50%, meg 40%, meg 50% körül mozog, és ha 40-ről átmegy 50-re az elégedetlenek aránya, akkor megbukik a kormány. De ettől nem változott meg az emberek többségének a véleménye. Tehát itt ez mindig így működik.
De igazából ugye itt megint csak az érzetről van szó, arról, hogy meg hát itt nem csak itt effektíve vagyonvesztésről van szó, arról, hogy volt egy réteg, amelyik a válság előtt sőt még a Covid alatt is, amikor nagy pénzpumpák voltak, meg eljutott egyfajta középosztályi szintre, megengedhetett magának az, hogy hát például az, hogy nyugodtan bevásároljon, azt mindenképpen, de akár egy-egy külföldi utazás, nyaralást, olyan dolgokat, amiket korábban nem, és ez veszette el, tehát, hogy most már ezeknek az embereknek a tartalékjaik sincsenek meg, és igazából itt tényleg az a kérdés, hogy ez mikor tud visszatérni, illetve hogy ez tudja befolyásolni a következő választásnál a döntéseket. Mert itt nem csak arról van szó, hogy a GDP hogy teljesít meg tényleg papíron, amit János is mondott, hogy az infláció meg a reálbér növekedés mennyi, hanem hogy itt emberek gyakorlatilag egy társadalmi csoporttal lejjebb kerültek.
Én azt hiszem, hogy ezek túlzások. Nagyon leegyszerűsítő azt lehet mondani, hogy a középosztály az mindig középen van. Egyszerűen a nagyságoknál okán. Tehát nem arról van szó, hogy a középosztály megszűnt, vagy a középosztály visszafonult, vagy lejjebb esett az életszínvonala. Sokaknak esett, és sokaknak nem. Ezek a számok, amiket a KSH közöl, ezek reálisak, és igen, a reálbérek például 2023-ban nagyon nagy mértékben nőttek. Ez ugyanoda a listára írható föl, amiről az előbb beszéltünk, az inflációra például. Milyen eszközökkel lehet elérni azt, hogy az emberek elégedettebbek legyenek? Hát például úgy, hogy növeljük a reálbérüket, ami azt jelenti, hogy az árakat jobban összefogjuk, mint a béreket. És akkor bérinfláció van, vagy úgy is szokták mondani, hogy ár-bér spirál beindul, és ez aztán nagyon sok területen, sőt azt mondanám, hogy minden területen folyamatosan rontja a gazdaság egyensúlyi helyzetét. Ez nagyon-nagyon nagy baj, és nem elfedi a bajt abban az értelemben, hogy nem látszik, hogy mindenütt ugyanez a probléma. Mert nem csak a iparban nőttek a bérek, meg a szolgáltatások, meg a Tesco árufeltöltők bére nőtt, hanem a tanárok bére is nőtt, az orvosok bére is, nem is kismértékben, de ettől még az emberek nem feltétlenül lesznek boldogok, sőt, ha szabad áttérni egy fél mondattal már most az egészségügyre, az egészségű dolgozók sem lesznek feltétlenül boldogok, hiába van ma már az orvosbérek szintje elfogadható. Európai mércével mérve az magyar orvosbérek rendben vannak. Csak amikor ilyeneket mondtunk a kormányzat, hogy kérem szépen felemeltük az orvosok bérét, akkor az a válasz jön rá, hogy na de mi van a nővérekkel? És ez igaz. Mert a nővérek bére nincs fedelmelve.
Erről fogunk beszélni, de nagyon picit még arról, hogy erre az évre is van egy nagy kormányzati gazdasági csomag, nagyon sokféle elemmel, lakástámogatással, meg kisvállalkozások támogatásával. Ez a csomag, ez valami változást, valami újdonságot behoz a kormányzati gazdaságpolitikába, vagy inkább ugyanaz a módszer, ami korábban is működött?
Ugyanaz. Semmi különbség nincs. Kicsit át van csomagolva a szöveg, át van formálva, más betűtípussal nyomtatják ki, de ugyanarról van szó. Az, hogy a lakást építést a kormányzat stimulálja például, ez 2010 óta így van, valamit el is lehetett vele érni, mert valóban volt olyan időszak, amikor növekedett a lakásépítés, aztán persze az történt, amit előre meg lehetett volna mondani, hogy föl fognak emelkedni a lakásárak. És olyan lakásinflációt érünk át, ami nagyon régen volt. De ebben semmi újdonság nincs. Kisvállalkozások támogatása, semmi újdonság nincs. Valamit hat a szöveg, valamit hatnak az új, én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy a névjegykártya iparnak jól megy, mert újabb és újabb cégek jönnek létre, és lehet névjegykártyákat nyomtatni. De érdemben ebben nincs semmi újdonság, és nagyjából ugyanazok az összefüggések igazak 2010 óta, hogy a lakástámogatások a tehetősebbeket érik el. A kormányt azonban ez nem zavarja, mint hogy eddig sem zavarta, mert úgy gondolja, hogy a tehetősek támogatása szavazatban megtérül. Hát eddig megtérült, lehet, hogy most már nem fog megtérülni.
Igen, pont ezt akartam megkérdezni, hogy meddig lehet ezzel elvegetálni, hogy célcsoportoknak, nekem fontos, politikailag fontos célcsoportoknak kedvezményt nyújtok, közben ugye tűzoltó jellegű intézkedéseket hoz a kormány, és hát amiről mindig beszélünk, hogy a gazdasági nagy alrendszerek megmaradnak ugyanolyan rossz állapotban, mint korábban. Ez, ha amíg van szavazó, bármeddig eltartható?
Igen. Ez a rossz hír, hogy igen. Uh-huh. Nagyon sokáig lehet ezt csinálni, És az ország folyamatosan lemarad, mint ahogy ez történik 2010 óta. Tehát ezek a rossz teljesítmények, ezek összeadódnak, még akkor is, hogyha egyik évre a másik a közvetlenül nem mérhetők.
Az egy vita, és akkor a kérdés, hogy ön hol helyezkedik el abban a kérdésben, hogy mennyit tud hozzátenni egy kormányzati gazdaságpolitika egy gazdasági teljesítményhez, és mennyit tud abból elvenni, például azzal, hogy nem tudom, nem fejleszti az oktatást, vagy azzal, hogy inflációt generál, vagy azzal, hogy nem hozza haza az ingyen pénzt, mert rossz kapcsolatban van a szövetségeseivel. Szóval, hogy lehet az, hogy egy kormányzati gazdaságpolitika mondjuk egy régión belül hozzátesz plusz 1-2% a növekedéshez, és lehet az is, hogy elvesz valamennyit belőle, vagy inkább csak elvenni tud?
Rövid távon hozzáadni is tud. Hosszú távon csak elvenni tud.
És mennyit tudna hozzáadni? Tehát, hogyha most egy ideális rendszerbe vagy jön egy atomvillanás, vagy nevező kormányváltásnak, most elkezdődne egy nagyon hosszú építkezés, nyilván amíg az oktatást újraépítik, az egészségügyet újraépítik, hogy mennyi idő és mennyi az, amivel föl tudnánk zárkózni mondjuk akár a régió többi országához képest, ahol szintén ugye sokkal gyorsabban növekednek.
Egyelőre nem ebbe az irányba mennek a folyamatok. Tehát az elmúlt 10 évben a régió többi országához képest romlik a teljesítményünk. Ez még tarthat tovább is. És ennek az egyik fontos oka, jól megfogalmazható fontos oka az, hogy össze-vissza kapkod a kormány, rángatja a kormánykereket, és ez veszteséggel jár. Mondjuk a csehek, vagy a szlovákok, vagy a lengyelek vigyáznak arra, hogy ne legyen ilyen kormányrángatás. Tehát nem csinálnak 5-6%-os hiányt, nem vesznek fel annyi adósságot, és a többi. Ezt Magyarország is csinálhatná, és az jobb lenne. De akkor le kéne mondania azokról a rövidtávú előnyökről, amelyekről nem mond le. És itt ez tulajdonképpen politikai stílus, vérmérséklet, tisztesség kérdése. Én nagyon jól emlékszem az Antal kormány idején, amikor a kormány nagyon nehéz döntésekkel került szembe, és a kormány meghozta ezeket a nehéz döntéseket, úgy is nevezték saját magukat, hogy kamikáze kormány. Akkor is megcsináljuk, ha belebukunk. Mert nem az a fontos, hogy okvetlenül az országnak, hogy az éppen kormányzó pár még 4 évet hatalommal maradjon. Orbán Viktor nem így gondolja, és vannak eszközei arra, hogy akik nem így gondolják, azokat eltávolítsa. Tehát nem, nincs, aki meg visszafogja őt.
Még egy nagyon picit, aztán tényleg válthatunk az egészségügyre, de beszélgessünk arról, hogy mennyi eszköze van most még a kormányzatnak. Itt beszéltünk a környező országok, meg Németország teljesítményéről. Beszéltünk arról, hogy Donald Trump valamilyen vámokat majd kivet, és akkor annak majd valamilyen hatása lesz a európai és így a magyar gazdaságnak a teljesítményére, akár a forintárfolyamra. Nincsen uniós forrás, és nem tudjuk, hogy Orbán Viktor vagy a magyar kormány meg tudja-e ezeket szerezni, vagy részben meg tudja-e, és hát sokkal többen dolgozni sem tudnak már Magyarországon, hiszen nincsen ugye munkavállaló korú ember több. Akkor miből tud még növekedést csinálni a magyar gazdaságpolitika, és nem találkozhat-e szembe azzal, hogy korlátos nagyon az a mozgástere, ami van?
Nem is kérdéses. Igen, korlátos. Ezért mondjuk azt, és megegyeztünk, hogy a nagy csodák 2025-ben sem fognak történni. Nem is történhetnek. Egészen kivételes dolgok, most mondtam a cunami példát, persze bekövetkezhetnek, sosem mondjuk azt, hogy semmi, hogy valami teljesen lehetetlen, de a reális számítás szerint nem fog bekövetkezni.
Mennyit tud még rontani a helyzeten a jogbizonytalanság, mert azért az is folyamatosan előkerül, amikor a gazdasági növekedésről beszélünk, a korrupció mellett az, hogy egy beruházó nem tudja, hogy ami ma törvény, az holnap is törvény lesz, meg visszamenőleg hogyan fognak dönteni.
Nagyon sokat tud rontani, és ront is. Tehát amikor azt látjuk, hogy Magyarországon a beruházások például 2023-ban jelentősen csökkentek, nagy építőipari beruházások leálltak. Most azt nevezhetjük az Európai Uniós pénzek topja következményeinek, de mindegy, az a lényeg, hogy leállnak a beruházások. Lényegesen csökkennek, és ez hosszú távon is nagyon sokat tud ártani.
Az olyasmiknek, hogyha már úgyis sokat beszéltünk ma róla, hogy az Egyesült Államok kitiltja az egyik kormánytagot, annak lefordítható hatása van a gazdaságra is egy ponton? A hasonló történeteknek van azért.
Igen. És van egy nagyon egyszerű mérce, amivel ezt kívülről jól lehet mérni. Ami a Financial Times címlapján megjelenik Magyarországról, az számít. Ami a 8. oldalon van, az már nem érdekes. Most, ami történt például Rogán miniszter kitiltásával, az ott van a Financial Times és a világ összes újságának az első oldalán. Ez nagyon sokat számít.
Én akkor átérnék az egészségügyre. Oktatásról és egészségügyről is azt szokták mondani, hogy ha az összeomlik, az nem olyan, hogy látjuk, tehát ez nem egy ilyen látványos dolog, mert az iskolában is hát benn vannak a gyerekek, van valamennyi fűtés, jobb esetben ott valaki van velük az egészségügybe, és hát végső soron valaki majd ellátja, legfeljebb a folyosón ott van a kitolva beteg a hordágyon. Kijelenthetjük ennek fényében, hogy az egészségügy összeomlott, vagy hát azért még ketyeg valamennyire?
Ketyeg valamennyire, nem omlott össze az egészségügy, meg az oktatás sem omlott össze. Egy dolgot nagyon fontos észlelni és észben tartani, hogy ez a két szektor, az oktatás és az egészségügy, szerte a világon, de Magyarországon különösen az állam kezében van. Tehát amikor egy magyar ember, magyar átlagpolgár, átlagszavazó, a közvéleménykutatás által megkérdezett átlagember véleményt mond az egészségügyről, az oktatásról, akkor valójában a kormányról mond véleményt. Ha a kormány népszerűsége csökken, romlik, mint ahogy például most a Tiszapárt megjelenése okán csökken, akkor az meg fog jelenni úgy, hogy az emberek rosszabbat mondanak az egészségügyről vagy az oktatásról. Senkinek eszébe nem jut arról beszélni, hogy a kormány tehet arról, hogy a Tesco-ban nem jó a krumpli. Nincs jó minőség. Mert az emberek ezt nem azonosítják a kormány teljesítményével, akkor nem a Tesco-ba kell venni a krumplit, hanem egy másik áruházban. Az egészségügyben vagy az oktatásban erre nincs lehetőség, mert mindenütt az állam van, és mindenütt az állammal szembeni érzelület, amit most pont számokban is kifejezhetünk. Tehát az, hogy mondjuk a megkérdezett emberek 50%-a azt mondja, hogy rossz az egészségügy, ugyanerre a kérdésre pár évvel ezelőtt csak 48% mondta. A 48 és az 50 között már van különbség, de persze nem forradalmi. De nem arról van szó, hogy az egészségügy két évvel óta tovább romlott, hanem arról, hogy az emberek véleménye romlik a kormányról. És ez nem csak Európában igaz, vagy nem csak Magyarországon igaz, ez szinte mindenütt igaz, ahol az állam tevékenysége ennyire szorosan összefügg. Ahol nincs ezzel összefüggés, mondjuk a Coca-Cola termelésnél. Ott az emberek nem jutnak eszébe, hogy a Coca-Colát kritizálják. Vagy tetszik neki, vagy nem. Megveszik, nem veszik meg. Még az sem számít, hogy a tudományos eredmények kit mutatnak a Coca-Cola hasznosságáról, vagy káros voltáról. Az emberek ezt az élet részének tekintik. Az egészségügy, az oktatás, Amerikában is, Magyarországon is, az állam megítélésével, a kormány megítélésével függ össze, és azért egyáltalán nem véletlen, és érdemes arra felfigyelni arra a hírre, ami átment az egész világ sajtón, hogy lelőtték egy amerikai biztosítói társaság igazgatóságának az elnökét. Tehát, és nagyon sokan ezzel egyetértettek, nagyon sokan dühösek. Tehát Amerikában is ez így van, hogy az egészségügy problémái, ahol messze nincs az egészségügy állami kézben, de még mindig elég nagy része van, körülbelül a fele Amerikában is állami kézben van. Ha most Amerikát és Magyarországot összehasonlítjuk, azt mondhatjuk, hogy Amerikában körülbelül az egészségügy fele van állami kézben, Magyarországon nagyjából 90%-a. Ez lényeges különbség. De mind a kettőre az az igazság, hogy az emberek a közvélemény, a véleményüket a politika alapján mondják, és nem az egészségügy eredménye alapján. És ez számokkal nagyon jól bizonyítható. Hoztam egy kis pár számot, amit nyilván nem fogok most felolvasni, csak a példázat erejéből mondom, hogy idén nyáron csinált a Sonda Ipsos nemzetközi hálózat gyakorlatilag a világ legtöbb országában, 50-60 országban felnőttek között kérdőjüvet, hogy mit gondolnak az emberek az egészségügyről. És Magyarországon messze a legrosszabb a számok jönnek ki. A magyar emberek a többi országhoz képest a legrosszabb véleménye van. És ennek egy része érthető, tehát mondjuk, amikor megkérdezik az embereket, hogy mit szólnak ahhoz, hogy sorban állás van az egészségügyben, és várólisták vannak, akkor a magyarok az egyik legkritikusabbak ezzel szemben, és ezt, hogy mondjam, alá is lehet támasztani, mert tényleg vannak. De azokban az országokban, ahol egyébként a magyar várólistáknál hosszabbak a várólisták, ott ettől még nem gondolják így ezt az emberek. És egy másik kérdés, amire azt hiszem, hogy nincs mód itt bizonyítani, de azért egyetérthetünk, hogy Magyarországon nem az a probléma, hogy az embereknek nincs pénzük az egészségügyre, mert az egészségügyi szolgáltatások alapvetően olcsók, vagy ingyenesek. Mégis, amikor megkérdezik az embereket, hogy ön szerint a saját országában, most adott esetben Magyarországon, emberek nagy része nem tudja megengedni az egészségkiadásokat, akkor Magyarországon ezzel az megkérdezettek 86%-a egyetért. Messze a legmagasabb. Nincs olyan ország, ahol azt mondanák az emberek, hogy 86%-nak nincs pénz az egészségre. Ez pedig egyszerűen nem igaz. De az emberek dühösek, haragszanak az egészségügyre, elégedetlenek az egészségügyjel, és ez a számokból is kijön. De ennek semmi köze a valósághoz.
Próbáljuk meg akkor a valósághoz megkeresni, hogy objektíven hogyan lehet összehasonlítani mondjuk a magyar egészségügy teljesítményét a román vagy a cseh egészségügy teljesítményével, vagy akár a 2025-ös magyar egészségügyi rendszer teljesítményét a 2015-ös magyar egészségügyi rendszer teljesítményével, amiről beszéltem, most megkérdezünk egy kormánypárti szavazót, hogy az elmúlt 10 évben jobb vagy rosszabb-e a egészségügy teljesítménye, azt fogja mondani, hogy jobb. Az ellenzéki szavazó meg alig, hanem azt fogja mondani, hogy rosszabb. És nem fognak kitérni arra, hogy 10 év eltelt, tehát nyilván jobban gyógyítanak most az orvosok, mint 10 éve, és jobb gyógyszereket kapunk, mint 10 éve.
Így van.
És tovább is élünk.
Igen, igen, igen. Ez így van. Az emberek a pártállástól függően alakítják ki a véleményüket az egészségügyről, vagy adott esetben az oktatásról. Ennek egy ilyen komplex rendszerek esetében a valósághoz nem sok köze van.
Igen, azon mindig meg szoktam lepődni, amikor nagyon elégedett Fidesz szavazók magániskolába iratják a gyerekeiket, hogy akkor ez így hogyan fér össze, de azért még visszatérve arra, hogy 86% szerint nem elérhető az egészségügy, szerintem leginkább arra utalnak, hogy azért ma már, ha valaki szeretne ténylegesen egy komoly problémával egészségügyi ellátást kapni, és nem mondjuk az van, hogy például nemrég hallottam egy történetet, hogy valakinek tüdőgyulladás gyanúja van, nagyon nehezen kap levegőt, és akkor kapott, nem tudom, fél év múlva egy időpontot. És szóval, hogyha valaki szeretné, hogyha ezekkel a problémákkal időben ellátnák, akkor leginkább magánegészségügyhöz fordul, és ez ma már tudható, hogy azért nagyon sokan akár hitelt is felvesznek ezért, csak nyilván az egészségük fontosabb. Mennyire jellemző ez a probléma, hogy meg hát ugye van sokan szándékosságot is látnak ebben, hogy próbálja átterelni a kormány
most magánegészségügybe. Most az a kérdés, amit idéztem a felmérésből, az kifejezetten az anyagi megfontolása irányul. Nem igen, arra, hogy nincs állami orvos vagy.
Igen, de hát ez is egy anyagi megfontolás, az emberek fejében az van, hogyha van egy XY problémám, és azzal, hogy egy akut problémám, amivel szeretnék ellátást kapni, akkor automatikusan el kell mennem egy magánrendelőbe, mert ott van CT, mert ott van, mert jobb esetben egyébként a magánszolgáltatóknál is vannak problémák, mint azt tudjuk.
Nagyon nehéz a kérdés, és nyilván nem fogunk tudni belemenni az összes részletbe. Elsősorban azért, mert összességében a magyar állami nagykórházak sokkal magasabb szintű egészségügyi szolgáltatásra képesek, mint a magán orvosi rendelők, házi orvosi rendelők, stb. Tehát, ha valakinek most nagyon leegyszerűsítve baráti tanácsot kell adni, hogy a problémájával hova menjen, ha súlyos a problémája, akkor az állami egészségügybe kell, hogy menjen. És oda is megy, mert oda irányítják. A magánegészségügyben könnyebb, egyszerűbb ügyeket lehet csak megoldani, és ez rendben is van. Tehát az emberek szubjektív érzete az a várakozási időkkel függ össze, és az valóban van, de hozzá kell tenni, hogy a világon mindenütt van. Ausztriában is, Németországban is, Angliában is, nagyon hosszú várakozási idők vannak, várólisták vannak, és ezt a kérdőíves felmérések egyértelműen kimutatják. Én csak arra akartam az előbbi példával utalni, hogy azokon a területeken, ahol köztudomásúan nem pénzkérdés az egészségügy, ott is az emberek úgy érzik, hogy az a Magyarországon ez a legrosszabb, és romlik. De ez meg ismétlem az általános közhangulattal függ össze, és nem konkrétan az egészség.
És nem függ össze azzal a bizonytalansággal, amikor az ember bemegy egy intézménybe, és ott vele valami jó történik, és másnap egy másik ember is bemegy oda, és egy egészen más színvonalú ellátást kap, vagy mondjuk tudok arra gondolni, hogy kapok egy időpontot valamilyen vizsgálatra, megpróbálok bejelentkezni az én csepeli kis STK-mba, ahol azt mondják, hogy 3 hónap múlva tessék jönni, majd betelefonálok egy másik, egyébként állami intézménybe, ahol meg azt mondják, hogy holnapra van időpont, szuper, tessék jönni, és nagyszerűen ellátnak. Hogyha azt mondtam volna, jó, megvárom ezt a csepelit, akkor nyilván haragudnék a magyar egészségügyre, hogy miért várat engem, ehelyett megkaptam egy tök jó szolgáltatást gyorsan, ugyanattal a magyar egészségügytől.
Igen, ez így van, erre számos példa van, és ezt lehet kétféleképpen értelmezni. A pohár félig tele van, vagy a pohár félig üres. Ha onnan nézzük, hogy mégiscsak meg lehetett kapni az ellátást az állami rendszerből, akkor a pohár tele van. Ha onnan nézzük, hogy egy kicsit telefonálgatni kellett, vagy erőszakosnak kellett lenni, akkor meg nincs tele. De ez elkerülhetetlen. Egy Magyarország méretű viszonylag kis országban is elkerülhetetlen, hogy nagy különbségek legyenek az egészségügyben. Mondok egy konkrét példát, de már tulajdonképpen maga is mondta. Kerületi rendelők. Vannak olyan kerületi rendelők, amelyek túlterheltek. Egyszerűen azért, mert abban a kerületben sok ember él, és ahhoz képest kevés az orvosi rendelő. 11. 12. kerület. És vannak olyan kerületek, 5. kerület, 6. kerület, ahol kevés ember él. Igen. És még az is egy bevett szokás, hogy az emberek átjelentkeznek egy olyan körzetbe, ahol kevesebb orvosi rendelő, kevesebb a beteg. Ez elkerülhetetlen. Nem lehet. Az egy illúzió, hogy Magyarország mind a 3000 településén egyforma minőségű egészségügyi ellátás legyen. Nem lesz. A politikusok szívesen ígérnek ilyesmit, de nem helyes, mert nem lehet biztosítani. A nagyobb településeken általában jobb az egészségügyi ellátás, mint hogy az iskolák is jobbak, mint hogy a színházak is jobbak, a mozik is jobbak, az áruházak is jobbak. Ez a kapitalista gazdaság alapvető sajátossága, ez a fajta koncentráció. Lehet ígérni az, hogy nem lesz koncentráció, és mindenütt ugyanaz lesz a minőség, de nem fog megvalósulni. És hogyha sokáig ez történik, mint hogy Magyarországon, meg a világ számos országában sokáig történik, ott az emberek egyre kirámrándultabbak, és például az információjukat nem onnan szerzik be, mint ahonnan eddig. Az elmúlt 50 évben természetes volt világon mindenütt. Az emberek az információkat egészségügyről, oktatásról, politikáról, a világlapokból, a televízióból szerzik be. Az embereknek most valamilyen okból, értjük is, hogy milyen okból, elfogyott a bizalma, és nem onnan szerzik be, hanem a szociális szférából, a szociális médiából, ahol viszont tömegével áramlanak az ellenőrzetlen információk.
Azt értem, hogy tökéletes egyenlőséget nem lehet elérni, meg tényleg képtelenségnek hangzik, de azért valamiféle kormányzati szándékkal lehetne csökkenteni ezeket a különbségeket, nem? Vagy legalábbis én, amikor az egészségügyről olvasok, annak az állapotáról, akkor én úgy értelmezem ezeket, hogy nálunk ezek az egyenlőtlenségek, ezek az ellátási egyenlőtlenségek, ezek jóval nagyobbak, mint akár egy másik régióbeli országban. De hát ez megint olyan dolog, amit nagyon nehéz összemérni.
Annyit lehet tudni, hogy 1990-ben egy egyenlősdi gazdaság, egyenlősdi társadalom volt, ahhoz képest az egyenlőtlenségek növekszenek. És én azt kell mondanom, hogy ha piacgazdaságot akarjuk tovább fejleszteni, akkor tovább is fognak nőni. Tehát szó sincs arról, hogy Magyarország elérte az egyenlőtlenségnek azt a fokát, ami már nem lehet nagyobb. De jövőre is nagyobb lesz az egyenlőtlenség. Aztán a részletekben persze van különbség, mondjuk, ha évtizedeket hasonlítunk össze, a 90-es években, a 2000-es években például a fiatalok pozíciója lényegesen javult az öregekhez képest. Ezt úgy szokták mondani, hogy a nyugdíjasok bére lemarad. ez egy egyenlőségi folyamat, mert korábban a nyugdíjas társadalom viszonylag jól élt az átlaghoz képest. Most rosszabbul él, ami azt jelenti, hogy a különbségek kisebbek. Nem tudom, érthetően mondom.
Hogyha azt szeretném, hogy mondjuk addig éljek csak, mint egy cseh, vagy mondjuk olyan eséllyel gyógyítsák meg a rákomat, mint egy lengyelnek, akkor attól mennyire vagyunk messze, és miért van a magyar egészségügy ettől is valamennyire messze?
Nincs olyan nagyon messze. Nincs olyan nagyon messze. A számok közti különbség nem olyan jelentősek. Van különbség, de nem olyan jelentős. És ez elsősorban az egészségügy egyéni élettörténeteivel függ össze. Tehát ha Magyarországon sokan dolgoztak 40 évet a bányában, egyébként Lengyelországban is, akkor ott vannak súlyos következményei. Magyarországon nagyon sokan dolgoztak évtizedeket a szövőgép mellett állva, nők elsősorban, azoknak nagyon súlyos egészségi problémák vannak. Megint azt mondom, hogy ezek máshogy is vannak, amivel a csehek vagy a lengyelek jobbak, és úgy tűnik, hogy a cseh-lengyel egészségügyben vannak olyan számok, amelyek lényegesen jobbak, az elsősorban azzal függ össze, hogy Csehország, Lengyelország gyorsabban fejlődik. Ha gyorsabban fejlődik, akkor több új gépre, több bérre van lehetőség.
Egy ennek kapcsán én olvastam olyan számokat, igaz, nagyon-nagyon régen is tudom, hogy van valamennyi javulás ebben, de azok a számok azt mutatták, hogy olyan típusú rákbetegségek, amelyeket már jobb eséllyel gyógyítanak mondjuk Amerikában, azoknál nálunk nőtt a halálozás, mert hogy éppen, hogy ellenkező folyamatban voltunk, és mondom, azt is hallottam, meg olvastam, hogy ebbe van javulás, de hát azért továbbra is az van, hogy itt van egy elég komoly leszakadás.
Igen. Természetesen. Amerika 3-4-szer olyan gazdag ország, mint Magyarország. Hát persze, hogy ez az egészségügyi adatokban is látszik. Hogy ne látszana?
Várható élettartamról beszélgessünk egy kicsit, mert ebben is viszonylag hátul vagyunk, pláne a férfiak. Ez mi múlik? És mennyit tud egyébként egy, ha azt mondja most a magyar állam, jó, többet költök a egészségügyre GDP arányosan 1%-nyival, akkor ez mikor és hol jelenik meg? Nyilván, aki ma meghal 50 évesen, azon már nem segített volna, hogyha 5 éve megemeljük ezeket a költségeket, vagy nem sokat.
Ha úgy néz, tekintjük a kérdést, hogy föntről beteszünk a rendszerbe pénzt, 100 helyett 110-et, tehát 10%-kal teszünk be több pénzt, akkor ennek a közvetlen egészségügyre ható, az egészségi állapotra való hatása szinte nulla. Mert hova fog menni ez a többlet 10% pénz? Bérre és gyógyszerre. Egyszerűen drágábbak lesznek a gyógyszerek. Magasabbak lesznek az orvosbérek. Magasabbak lesznek a szakdolgozói bérek. De ettől nem lesz senki se egészségesebb.
De lehet, hogy lesz szakdolgozó.
Lehet, hogy lesz szakdolgozó, de ez a várható élettartama nem fog látszani. Mert egyszerűen nem így működik a rendszer. A rendszerben van pénzhiány, és azt a pénzhiányt felszívják. És Amerikában is erről van szó. Amerikában a világ legjobb egészségügye működik. Nem az legigazságosabb, a legjobb. Ez nagy különbség. És ott keresnek a legtöbbet az orvosok és a szakdolgozók. Sokszorosan többet keresnek Amerikában, mint Európában, most nem Magyarországon, mint Nyugat-Európában. Az nem véletlen, hogy a német orvosok mennek Amerikába dolgozni, és az ő helyükre mennek a magyar orvosok. Tehát ezek a különbségek megszüntethetetlenek, és én értem a politikusokat, hogy ígérni kell valamit. Például mondjuk 2006-ban az akkori egészségügyi reform egy olyan propagandakampány kísérte, hogy 5 évvel meg fog nőni a várható élettartam. Amikor én ezt megláttam, a hajamhoz kaptam is. Azt mondtam, te jó Isten, ezt most komolyan el akarjuk kitetni az emberek, hogy 5 évvel fog nőni a várható élettartam. Azt mondták a kormányzati propagandisták, hogy ez jól hangzik, ezt szeretik hallani az emberek. De hát nincs erre mód.
Többször utalt rá, hiszen most is erről beszél, hogy a több pénz az nem feltétlenül elég a jelenlegi egészségügyi rendszer javítására, mert egy kicsit ez a lyukaszsák effektus, hogy odaöntjük a pénzt. Mi lenne a legfontosabb ahhoz, hogy legyen egy jól vagy jobban működő egészségügyi rendszerünk?
Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a legfontosabb az, hogy az emberek visszanyerjék a bizalmukat az egészségügyben általában. Tehát például végrehajtsák azokat az orvosi utasításokat, amiket nem könnyű végrehajtani, életmódot változtassanak, például a túlsúlyos elhízás, dohányzás és egyebek, de azt is tudni kell, hogy ezek nagyon-nagyon lassú folyamatok. Bizonyos dolgokban meglepő módon lehet eredményt elérni, hogy a személyes példára hivatkozzak, amikor Magyarországon 2010-ben nagyon szigorú dohányzás ellenes intézkedések jöttek be, akkor én azt gondoltam, hogy ezt nem lehet végrehajtani. Hogy azt nem lehet rábeszélni az embereket, hogy kimenjenek az étteremből az étterem elé dohányozni. És kiderült, hogy lehet. Tehát vannak olyan intézkedések, amelyekkel számottevő eredményt lehet elérni, tényleg csökken a dohányzás. Amikor arról volt szó, hogy a hálapénzt be kell tiltani, vagy be lehet tiltani, akkor én kezdettől fogva, most úgy értem 15-20 év azon az álláspontom voltam, igen, ezt be kell csinálni. Az egész magyar orvostársadalom azt mondta, hogy ezt nem lehet adminisztratív módon megoldani. Meg lehetett. Lehet, hogy még ma is van egy példázat a hálapénzre, de arra is van, hogy elviszik az orvosokat a rendőrök vezetőszáron. Lényegében a hálapénz egyik napra a másikra megszűnt. Ez óriási dolog. Tehát azt kell mondanom, hogy vannak olyan lépések, amelyekről látszik, hogy fog működni, és olyanok, amelyekről látszik, hogy nem fog működni, és mégis működik. A hálapénz ilyen. És ez egy nagyon nagy dolog.
Elhangzott korábban, hogy gondolkozhat úgy egy kormány, hogy neki az elsődleges feladata az, hogy 4 év múlva is megint kormány legyen, meg gondolkozhat úgy, hogy bevállal olyan intézkedéseket, amik a népszerűségét rontják, ellenben jók az országnak. Van olyan ön szerint a magyar egészségügy területén, amiket meg kéne lépni, akár úgy, amit lehet mondani bátor, megszüntetni a hálapénzt, csomó érdeket sért, meg kéne lépni, de nem lép meg a politika azért, mert nagyobb veszélyt lát benne, mint mondjuk rövid távú hasznot?
Igen.
És melyek ezek?
Itt egyetlen döntő lépés van, amin 20 éve hezitál a magyar egészség és a magyar politika kormányzat, ez a kórházak bezárása. Nincs más mód. Ennyi kórházi ágy mellé nem lehet orvost és nővért találni. Lényegesen csökkenteni kell a kórházi ágyak számát, és a kórházakban pedig egyre inkább át kell térni a folyamatos működésre. Tehát az, hogy nem ügyelet van, hanem 0-24-ben működik az egészségügyi intézmény. Na most ahhoz, hogy 0-24-ben egy kórház működjön, ahhoz egy kellő méretre van szükség, mert akkor lehet csak az orvosoknak munkát adni. Most nagyon érdekes példa volt, és a közvélemény valami tájékoztatást kapott erről, de azért messze nem ment át a közvélemény tudatába, hogy az ügyeleti rendszer átszervezésénél kiderült, hogy szinte senki nem veszi részt igénybe az ügyeletet. Hogy 8 órás műszak alatt 3 beteg jelenik meg, és ez ezek szerint így volt 30 éve. Tehát muszáj lenne koncentrálni az erőforrásokat, és folyamatos működést erőltetni, és akkor persze nincs túlóra, meg nincs ügyelet, hanem 8 órát kell dolgozni, ugyanúgy, mint a klubrádióban, ahol reggel 8-tól este 8-ig megy a műsor, és dolgoznak a kollégák, meg az atomerőműben, meg a villamoson, stb. És ezeket régóta tudjuk, hogy ezt kell csinálni, a politika nem meri meghozni ezt az áldozatot, nagyon sok ilyen anekdóta van, de hát nyilvánvaló, hogy amikor egy képviselő azt mondja az egészségügyi miniszternek, hogy Lajoskám, zárjátok be a mi kórházunkat, mert nincs beteg. De ha én zárom be, akkor engem megesznek a kocsmába az emberek. Ez egy elfogadhatatlan álláspont. Noha érthető, hogy van. De ez így megy 20-25 éve.
Segítene ezen a régóta megálmodott szuperkórház rendszer?
Nem.
Nem.
Nem. Nem. Nem ez a dolog lényege, de annyiban igen, hogy ha úgy lehetne csinálni szuperkórházat, ahogy egyébként nem csinálják, és nem is nagyon lehet úgy csinálni, hogy egyik napra a másikra fölépül 2000 ágy, és másnapról, harmadnapra 2000 ágyat becsuknak, akkor ez működhetne. De így nem tud működni, mert hogyha elkezdik a kórházakat bezárni, akkor az emberek, orvosok egy része elmegy külföldre. Tehát ettől csak romlani fog a helyzet.
van még egy percünk arra, hogy kibeszéljük azt, hogy ha német orvosok Amerikába mennek, a magyar orvosok Németországba mennek, meg a ápolók is, akkor ki van itt, vagy ki marad itt, és van-e arra út, hogy jöjjenek máshonnan, vagy itt maradjanak a szakmában. Mondjuk a szakdolgozók, akik most valószínűleg nem érzik olyan jól magukat az orvosaik milliós fizetése mellett.
Van rá példa, és van rá lehetőség, és hát idő most már viszont nincs. Itt a vendégmunkásokon kívül semmi más megoldás nincs. Tehát az, hogy a kórházakban Fülöp-szigeti ápolónök dolgozzanak, ez a világ legtermészetesebb dolga. Európa minden fejlett országában, nagyon nagy részben Ázsiából behozott munkaerő dolgozik. Persze a nyelvi problémák azok jelentősek, de ma is Magyarországon vannak olyan kórházak, ahol már Fülöp-szigeti ápolónők dolgoznak. Enélkül nem fog menni.
Mihály Péter közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusza volt a vendégünk az elmúlt egy órában. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
Én köszönöm, hogy beszélgethettünk.
És ezzel a műsor véget ért. Elkészítésében Studer Dániel, Simon Erika, Nemes Dávid és Král Kevin voltak a segítségünkre. Kemény Dani jön mindjárt a hírekkel, aztán a szokásos műsorok, elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János, minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.